Nézzük akkor azt, hogy hogyan is állunk, és mire és lehet számítani.
Remény, miben reménykedhetünk.
Így van. Mm-hmm. Jóján Krisztiánnal fogjuk ezt megbeszélni, a Stratégiai Védelmi Intézet kutatója, biztonságpolitikai és hadászati szakértőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát a kilátások kevésbé, az biztos, hogy nem ilyenre tervezték az oroszok ezt a hadműveletet, ugye jól láthatóan lelassult valahogy ez.
Ugye nagyjából itt hagytuk abban már két hete is, két nap után is az már látszott, de azóta nagyjából, mintha egy ugyanazt hallanánk, hogy ezt kicsit benézték, gyorsan tervezték, lassú, megmerevettek a frontok, kivéreztett az ukránokat, sok civil áldozat, és mintha most napok óta csak ebbe lennénk. De hogy áll akkor hadszintér, és megáll ez, amit mondtam először is?
Nagyjából így van egyébként, ahogy vázoltad, ugye az ukrán oldal tájékoztatása szerint gyakorlatilag teljesen megállt az orosz előrenyomulás, ez azonban nem fedi a valóságot, valóban lelassult jelentős mértékben ez az orosz előrenyomulás, de nem állt meg, vannak ennek eredményei, nyilván a lassulásnak az oka az, hogy elérték gyakorlatilag minden hadművelet irányba azokat a nagyobb városokat, amelyek bevétel az nyilván lassú, ugye délen látjuk azt, hogy Mariupolt most már teljesen bekerítették, és megindult a város ostroma, illetve Kijev külváros nyomulnak előre lassan, de biztosan az orosz erők, és a tüzérséggel őrlik fel szisztematikusan az ukrán ellenállást. Ugye látjuk azt, hogy például Kijevtől északra ez a több 10 kilométeres konvoj is tegnap megindult, elkezdték az erőket újra pozícionálni, és keletről is gyakorlatilag most már néhány 10 kilométerre vannak Kijev központjától, tehát az orosz előre nyomulás az lassan, de biztosan folytatódik, és ugye az orosz tüzérség igyekszik felülrölni, felmorzsolni az ukrán ellenállást.
Uh-huh. Akkor próbáljuk kicsit a orosz szemmel nézni, mert úgy tűnik, hogy igazából racionális magyarázat erre nincs, tehát mi ott jövő héten államcsődöt jelenthetnek, már nem tud, a nemzetközi szankció gazdaságilag elég gyorsan tönkre tudják tenni Oroszországot, közben egy elhúzódó háború, lassú kiéheztetés, arról már két is beszéltünk veled, hogy azért megtartani, ha el is foglalják, nagyon lassú.
Hát az sem könnyű, és az is rettenetes pénzekbe
kerül. Igen, rettenetes pénzekbe kerül.
Nem hozna eredményt, mert a végtelenségig kéne fenntartani azt a helyzetet.
Tehát... Szóval mi itt akarhatnak? Mi lehet Putyin fejében?
Azt hiszem, hogy elég világos, hiszen Putyin maga mondta el, hogy itt demilitarizáció, illetve nácitlanítás a cél, tehát az ukrán haderő szétverése, illetve rezsimváltás, és ahogy említetted is, nyilván ez a gyors lefolyású háború, ez egy teljesen irreális elképzelés volt gyakorlatilag, és nyilván ezt nem sikerült az orosz haderőnek teljesítenie, de ezzel együtt nem adták fel ezeket a célokat. Ugye Lavrov, orosz külügyminiszter tegnap Antaljában tárgyalt Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszterrel, és lényegében megismételte ezt, hogy a nácitlanítás, illetve Ukrajna demilitarizációja továbbra is elengedhetetlen. Tehát a célok maradtak, az eszközök változtak meg. Most úgy tűnik, hogy ez a gyors lefolyású rezsimváltás helyett megpróbálják egész egyszerűen felmorzsolni az ukrán ellenállást, és ugye nyilván városharcokat fog jelenteni, hogyha be akarnak menni például valóban Kijevben, de legalábbis azt, hogy körülzárják, blokád lesz, és megpróbálják ugye akár a civil lakosság veszteségei árán is rákényszeríteni az ukrán politikai vezetést ezeknek a követeléseknek a végrehajtására.
Aha, tehát akkor semmi nem változott orosz oldalról, csak a eszközök meg az időtáv ezek szerint. Ugye már az elején is elkövettük azt a hibát, és mondtad, beszéltek az nagyjából az egész világ nevében, hogy racionálisan azt gondoltuk, hogy ennek nincsen értelme, és akkor talán emiatt nem is lesz nem háború. Sokan, nagyon sokan így voltak, sőt a döntő többség, de most is ez merül föl, hogy lehet egy olyan pont, amikor mondjuk belátják az oroszok, hogy ez nekik sem érdekük, illetve hogy ezt esetleg elérhetik iszonyatos veszteségek árán, de hogy utána, hogy mi lesz, hogy ezt nem tudják valószínűleg fönntartani, főleg egy gazdaságilag összeomlott országban. Tehát mikor jön el tehát ez változtathat valamit, vagy minek kell ahhoz történnie, hogy ebben a gondolkodásban, hogy a terv véglehajtás, vagy hogy engedményeket adjanak, hogy változzon ez a terv, amiről az imént beszéltél?
Nem nagyon látom reálisan az az igazság, hogy mi lehet itt az exit stratégia orosz részről, tehát mi lehet az a kilépési pont, hogy akkor azt mondják, hogy oké, ez nem jött be, ennyi volt, leírjuk a költségeket. Ugye azt fontos látni, hogy ezek a politikai célok egyáltalán nem kerültek közelebb, tehát sőt, ugye azt látjuk, hogy a rezsimváltás az igazából távolabb kerültek ettől, hiszen az ukrán politikai elit, ez gyakorlatilag teljesen megszilárdította a hatalmát, és ugye azt látjuk, hogy Zelenszky soha nem látott népszerűségnek örvend. Ellenben ugye a költségek azok már ott vannak, tehát a gazdasági szankciókat bevezették Oroszországgal szemben, ugye a szankciók bevezetésekor semmilyen olyan feltételt nem fogalmaztak meg, hogyha mondjuk véget ér a háború, akkor ezek a szankciók feloldásra kerülnek, tehát ezek a szankciók jó eséllyel addig maradnak, amíg Putyin hatalmon van, tehát a költségek azok már adottak. Ellenben ugye semmi politikai célt eddig nem sikerült elérni Oroszországnak, úgyhogy azt hiszem, hogy továbbra is, ha még magasabbak is lesznek a költségek, az oroszok megpróbálják rákényszeríteni a politikai akaratukat katonai erő útján az ukránokra, és ugye ez derült ki a tegnapi külügyminiszteri tájékoztatón is, ahol ugye Dmytro Kuleba is elmondta, hogy ugyan látszólag Lavrovnak nem volt érdemi felhatalmazása arra, hogy bármi konkrét érdemi tárgyalásokat folytasson vele, tehát ez inkább egy ilyen kirakat tárgyalás volt. Ezzel együtt ugye nagy vonalakban az kiderült a Lavrov által elmondottakból is, hogy itt nem adták fel a politikai célt, az továbbra is áll, és majd azok elérése után lehet beszélni béketárgyalásokról.
Mennyi esély van arra, hogy orosz oldalon történik valami, tehát hogy Putyin hatalma meggyengül, az, hogy az emberekkel idő, tehát akik a tévéből tájékozódnak, egy idő után mást látnak a valóságban, és mondjuk az ő hatalma gyengül, vagy hogy az emberei, vagy az oligarchák ellene fordulnak, illetve hogy ebből az irányból következik be változás.
Azt hiszem, hogy az utóbbinak sokkal nagyobb az esélye, és talán ilyen nagy esélye ennek még soha nem volt a Putyin időszak során. Ugye az előbbi lehetőséget én kizárnám, hiszen ugye az orosz politikai rendszer az elmúlt években még inkább represszívebb, még inkább elnyomóbbá vált, és ugye látjuk ezt most a háború ellenes tüntetések során is, hogy milyen brutálisan verik szét a karhatalmi erők a békés tüntetőket, és hát ugye a romló gazdasági, meg a teljes politikai és gazdasági kilátástalanság miatt ugye éppen a politikailag aktív középosztály az, aki most tömegesen hagyja el Oroszországot, ugye látni azt, hogy sokan csomagolnak és egyszerűen lelépnek Oroszországból, úgyhogy azt kizárnám, hogy itt a népharag fogja elsöpörni ezt a Putyin rezsimet. Arra azonban látok esélyt, hogy akár itt a belső hatalmi eliten belül történik majd mozgolódás, és egész egyszerűen úgy kalkulál majd az elit, hogy most már több kára van Putyinból, mint haszna, és talán ideje volna megszabadulni tőle.
A nyugat részéről várható-e bármiféle változást? Ha most abból indulok ki, hogy támogatjuk egy jól látható pontig Ukrajnát, akár fegyverekkel is, de véletlenül sem bonyolodunk olyan konfliktusba, amely az eszkalálódáshoz vezetne, illetve azzal a komoly veszélye járna, hogy az oroszok másokat is megtámadnak, mondjuk NATO országokat. Tehát a nyugat részéről ez nem változhat, van esélye, hogy változzon, akár az áldovatok számában, vagy akár bármilyen geopolitikai folyamatban lehet-e olyan, hogy ezt felülvizsgálják mondjuk a nyugati államok a mostani reakciójukat?
Azt hiszem, hogy nem, tehát ugye ez már a háború előtt is megfogalmazódott, hogy nem fognak harcoló erőket küldeni, ezzel együtt nyilván nem akadályozzák azt például, hogy önkéntesek menjenek Ukrajnába harcolni, ugye talán tegnapi hír volt, hogy a világ egyik legjobb mesterlövésze érkezett Kanadából önkéntes alapon, tehát láthatóan ugye azt nem tiltják meg ezek a nyugati országok, hogy a saját állampolgáraik az ukrán oldalon beszálljanak ebbe a konfliktusba, de ugye reguláris erőket nem fognak küldeni. Ezzel együtt ugye gyakorlatilag ömlik a fegyver Ukrajnába, tehát elképesztő mennyiségű páncéltörő rakéta, légvédelmi eszköz érkezik, és itt egyre több ország ajánlja fel a segítségét ezen a téren. A hírszerzési információk megosztása szinte valós időben az ukránokkal szintén egy nagyon-nagyon fontos segítség az ukránok számára. de hát ezzel együtt ugye nem lesznek harcolóerők, nem lesz Ukrajna a NATO tagja, tehát azt hiszem, hogy ez az álláspont nem fog változni. Ugye a lengyel részről merült itt fel, hogy még 29-eseket küldenének mondjuk Ukrajnának, ugye ennek sok haszna nem nagyon volna, hiszen gyakorlatilag Ukrajnában nincs valószínűleg reptér, amit használni tudnának, amennyiben pedig lengyel reptereket használnának, vagy NATO-s más bázisokat, az eléggé növelni a kockázatát, és azt hiszem, hogy ezt mindenki belátta, tehát maga az Egyesült Államok is úgy értékelte, hogy ennek a lépésnek talán kevés gyakorlati haszna volna, ellenben nagyon sok kockázatot rejt magában. Ugye itt az eszkaláció lehetőségét én leginkább a kibertérben látom valószínűleg, hiszen azt látjuk, hogy egy nagyon koncentrált támadás zajlik ukrán és nyugati, gyakorlatilag a teljes világ hacker közössége csatasorba állt Ukrajna mögött, és nagyon komolyan támadják az orosz kritikus infrastruktúrát is, adott esetben orosz nagy állami vállalatokat, illetve kormányzati oldalakat, és itt nem nagyon láttunk még ez idáig látványos orosz válaszlépést ezekre. Azt hiszem, hogy itt nem lehet kizárni azt, hogy akár a kibertérben bekövetkezzen egy eszkaláció, és ez adott esetben mondjuk NATO tagországokat is érintsen.
Arra mekkora esély van, hogy Moldova irányába, itt az ottani szakadár területek irányába is tovább nyomulhatnak az oroszok, és egy újabb független országba lépjenek át?
Én ennek az esélyét kizárnám, vagy legalábbis nagyon alacsonyra tenném. Ugye most Mikolaivnál áll ebben a hadműveleti irányban az orosz haderő, és innen még körülbelül 150 kilométer lenne, hogy elérjék Odesszát. Nem világos, hogy ezt az irányt folytatni fogják-e annál is inkább, hiszen láthatóan máshova kellene az erőforrások, tehát Mariupolra összpontosítani, illetve Kijevre. De amennyiben folytatják, akkor azt hiszem, hogy ha tényleg beveszik Odesszát, akkor ott már nem fognak megállni, hanem tovább mennek, és a teljes ukrán fekete-tengeri partvidéket el fogják foglalni, beleértve, hogy a Moldova alatt található részt is. Ebben lehet, hogy részt fognak venni egyébként a Transznisztriában állomásozó orosz békefenntartó erők. Ez egy körülbelül 1500 fős állomány, de azt nem gondolom, hogy itt Moldovára is kiterjedhetne ez a konfliktus, vagy hogy Transznisztria függetlenségét elismerni Oroszország, tehát azt hiszem, hogy ez kizárható.
Tehát a legvalószínűbb az, hogy a következő hetekben nem lesz változás, a háború továbbra is folyik, lassan kivéreztetik a városokat az oroszok, és akkor ez is a kérdés is.
És nyilván ez ennek minden várható következményével együtt, tehát jelentős civil áldozatok lesznek, ugye ezt már látjuk, tehát ahogy az orosz tüzérség elkezd egyre aktívabban tevékenykedni és válogatás nélkül pusztítani célpontokat, ahol nagyjából sejtenek ukrán ellenállást, az nyilván a polgári áldozatok számának jelentős növekedésével fog járni. Ugye láttuk ezt már egyébként tegnap, hogy itt egy Mariupolban egy szülőotthon sikerült az orosz tüzérségnek tűz alá vennie, 17 ember sérült, meg egy gyermek pedig meghalt. Tehát azt hiszem, hogy erre kell számolni, illetve arra, hogy nyilván itt a humanitárius koridorok terén van megegyezés a felek között, tehát ezekkel a koridorokon keresztül fogják kimenekíteni a lakosságot az ostrom alá vett városokból, és remélhetőleg sikerül ugye minél több embert kimenekíteni itt.
Semmi optimistát nem tudsz a végére mondani, hogy legalább a remény legyen bennünk, hogy látszik a vége, vagy hogy milyen irányba indulhat el, mert
igen, legalább valami spekulálni tudjunk, hogy ha ez megtörténik, akkor esetleg vége van, vagy valami támpontot, igen.
Hát nem nagyon, ugye itt talán az egyetlen optimizmusra okot adó tényező, hogy nyilván az orosz haderő, amelyik Ukrajnában tevékenykedik, is kezd kifáradni, tehát itt valami fegyverszünetre azt hiszem, hogy az elkövetkező néhány héten belül számíthatunk, hiszen ki fog fáradni az orosz haderő is, ugye az ukránoknak sem világos, hogy mennyi tartalékuk lehet még. De addig azt hiszem, hogy a harcok azok intenzívebbé fognak válni, pont azzal összhangban, hogy Oroszország ebben a szűk időspektrumban igyekszik minél több eredményt elérni katonailag, hogy aztán azt a tárgyalóasztalnál tudja gyakorlatilag kamatoztatni. És hát ugye azt láttuk, hogy a tegnapi külügyminiszteri találkozón igazából például tárgyalási hajlandóság nem volt az orosz részről. Lavrov azt mondta, hogy itt a Belarus területén zajló munkacsoport az, ahol meg kell vitatni ezeket a kérdéseket. Tehát azt hiszem, hogy egyelőre itt a tárgyalás az csak inkább a hazai orosz közvéleménynek szól, hogy el tudják mutatni azt, hogy itt Oroszország valóban tárgyalni akar, miközben egyébként a követelések egyáltalán nem puhulnak. Tehát ugyanúgy ezek az ultimátumszerű követelések maradtak Ukrajnával szemben.
Hát köszönjük szépen, remélem, hogy majd hamarosan úgy is beszélgethetünk, hogy már kicsit pozitívabb, már látszik valami a végkifejletet,
hát illetve. Igen, ez sajnos nem túl pozitív.
Igen. Persze, igen.
Így.
Okay.
Köszönjük szépen, szép
nagyon
napot,
szépen,
jó hétvégét.
Szép napot, jó hétvégét.
Szia. Jó jár Krisztiánnal, a Stratégiai Védelmi Intézet kutatójával, biztonságpolitikai és hadászati szakértővel beszélgettünk. Közben azt nézegettem, hogy Fehér Oroszországot is leminősítette a Moody's, még az egyszerre 4 fokozata vágta le, úgyhogy gyakorlatilag egy csőd közeli CA-ra minősítette le őket.
Hát az már majdnem a csőd.
Igen.
Amúgy az oroszok is ugyanitt vannak.
Negatív kilátással.
Negatív kilátással, igen, hát nem győzik követni.
Igen.
Azért ilyen gyorsan szerintem nem nagyon volt még erre példa. Valahogy ilyen, tehát a majdnem, az oroszok ugye majdnem befektetésből jöttek,
így van,
ugye?
Így van. Hát nézve, 2-esével, 4-esével lépnek a hitelminősítők, tehát itt azért ezek a szankciók,
igen,
erősen megtépázzák.
Az egészben egyébként a legborzasztóbb, hogy tényleg minden racionalitás kiveszett ebbe az egészből. Tehát azt gondolnád, hogy most már majd talán az oroszoknak is az lenne az érdeke, hogy, de nincsenek érdekek, az oroszoknak cél van, és azt akarják érni, és fogalmunk nincs, hogy hol van az a pont, ahol belátják, hogy lehetne olyan megállapodás, amit otthon el tudnak adni esetleg, igen, győzelemként. Sokkal előrébb vannak, mint ahol voltak. Még mondhatják azt, hogy hát igen, ezt így kellett csinálni, megvédtük az érdekeinket. De nem, semmi, ez, de semmi jelennek, és nem jött közelebb. Igen. Ezt nagyon nehéz fölfogni.
Igen.
Így kívülről.
Na jó, hát figyeljük a híreket, meg igyekszünk mi is beszámolni a fejleményekről.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.